Történelmi győzelem az Európai Unió természetvédelme számára. Az EU tanácsa megszavazta a természet helyreállítási törvényt, és mindezt úgy, hogy az utolsó percben Magyarország kormánya kihátrált, tehát nemmel szavazott. Beszéljünk erről, hogy miért számít ez történelmi győzelemnek, tehát miről van itt szó pontosan?
Alapjában véve azért nyilván ki kell várni ennek a végét. Valóban nagyon-nagyon-nagyon jó, ami történt. Itt hosszú időszakon keresztül fogalmazták az Európa Uniós államoknak a szakértői azt a jogszabályt, amely a végén kicsit ugyan fölhígítva és meglehetősen nehezen, de megszületett. Miről is szól ez az úgynevezett természet helyreállítási törvény? Arról van szó, hogy végre az európai döntéshozók inger küszöbét elérte azt, hogy hatalmas problémák állnak fönt, nagyon nagy problémákkal nézünk szembe, és a természetes élőhelyek kezdenek teljesen eltűnni. Mi ennek az oka? Hát nyilván a mezőgazdaság, a vegyszerhasználat óriási hatással van a környezetünkre, és hát bizony, hogy a klímaváltozás hatásai mindezt felerősítik. Ez egy ökológiai válság, amely egyaránt érinti a madarakat, az emlősöket, úgy egyáltalán úgy a természetet. És hát bizony, ez a bizonyos természet helyreállítási rendelet pontosan azt fogalmazza meg, hogy a természetszerű állapotokat, a jó ökológiai állapotokat visszaállítják a tagországok, ami egy óriási vállalás, hisz tulajdonképpen 2030-ra leromlott állapotú élőhelyek 30%-át kellene helyreállítani az Európa Unióba, és hát ennek itt még nincs vége, 2050-re pedig az élőhelyek 90%-át. Hát egy nagyon ambiciózus cél, viszont nyilván, hogy ha megfigyeljük, hogy hogyan működik az Európa Unió, és megnézzük, hogy mennyi idő van rá, ez lesz a nagy kérdés, hogy ez ilyen gyorsan meg tud-e valósulni, idén fogadták el, és 6 év múlva tulajdonképpen a 30%-os helyreállításnál kellene tartanunk, és nyilván ez egy nagyon érdekes dolog. Ami a Magyarország szerepét illeti, azt azért tudni kell, hogy az eredeti rendelet elfogadása nyilván óriási folyamat, nagyon sok kompromisszum, vita szegélyezte út, és hát alapjában véve ott voltunk, hogy elfogadjuk szinte végig. És hát mert többségi szavazás volt, az kellett ez az egész elfogadáshoz, hogy bizony több mint 50% a tagállamoknak megszavazza ezt a törvényt, és mi látszólag támogattuk, viszont a márciusra kitűzött első szavazás előtt mi fordítottunk, és átálltunk az ellenzők táborába. Egyébként ez majdnem megpecsételte az egész kezdeményezésnek a sorsát, és el is halasztották a szavazást. De nagyon nagy szerencse, hogy néhány hónappal később, június 21-én mégis meg lett szavazva, és ennek az volt a magyarázat, hogy ugyan mi fordítottunk egy olyan magyarázattal, hogy tulajdonképpen Magyarország ezt teljesített, és az ország 22%-a már védett, ami nyilván nem igaz, hisz valóban védett egy részet, élvez valamiféle védettségi állapotot, és ott sem mindig garantált az, hogy ott nem történik külön hatósági engedélyre nézve valamiféle olyan beruházás, ami nyilván negatív hatás van a természetre. De az volt a nagy szerencsénk, hogy Ausztria jó irányba váltott és megszavazta, és innentől kezdve az összes tagország számára ez kötelező érvényű, hogy a belső nemzeti jogszabályát ehhez intézve nekilássunk, és megtegyük, hogy ennek a számnak megfeleljünk.
Ugye azt mondtad, hogy mire hivatkozott Magyarország, és ugye ahhoz képest csak 22% áll védelem alatt. Mik voltak azok az esetek, amik miatt mindenféleképpen fontos volt az, hogy Magyarországon is érvényben legyen, tehát hogy átmenjen ez a törvény, hiszen ugye Magyarországon is rengeteg olyan dolog történik, ami nem szolgálja a természet és az élőhelyek védelmét.
Természetesen, hát alapjában véve ez a víz visszatartás szinte a legfontosabb ebben a dologban, hisz a víz visszatartáshoz Magyarországon is úgy tűnik szinte nem létezik. Irtozatos mennyiségű vizet öntünk ki tulajdonképpen a Kárpát-medencéből, ami egy óriási probléma, hogy a vizes élőhelyeknek az állapota az borzasztó. Például a Duna-Tisza közét lefedő homokhátság már félsivatag, és még innen is engedjük le a vizet. Hát abba kell belegondolni, hogy a hazai közúthálózat az egy elég hosszú rész, egy vonalas létesítmény, 31 000 km, de a vízügyi szervezetek létrehoztak és üzemeltetnek hazánkban 48 000 km-nyi vízlevezető csatornát, amelyek a Tiszába, illetve a Dunába öntik a megtartandó csapadékot. Ez azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen hosszabb, mint az egyenlítő, ami rendszeren mi folyamatosan vezetjük ki a vizet. 4-8 milliárd köbméter vizet engedünk ki a tájból, ami borzasztó sok igazából, és hát éppen miatt száradunk ki, és ez hatással van egyébként a gazdálkodásunkra is. Tehát azzal, hogyha a természeti területeket helyreállítunk, azzal tulajdonképpen javítjuk a gazdálkodásnak a feltételét is, hisz több víz marad bent a tájba. Ha több víz marad bent a tájba a különböző szikes tavaknál, illetve folyóknál, akkor ez azt jelenti, hogy a környező területeken is emelkedik a talajvízszint, és hát ez alapjában jó hatással lenne a gazdálkodásra. Tehát ezt így nagyon szépen meg lehetne érteni, de ami nálunk megy, ez az óriási vízpocsékolás, ez egyszerűen érthetetlen, hisz a Kárpát-medencének a vízgazdálkodása még ma is megmenthető lenne és fenntartható lenne, de úgy tűnik, hogy erre igazából nem figyelünk. Most nyilván ez a természethelyreállítási törvény, illetve az ehhez kapcsolódó tagországi szintű jogszabályoknak viszont garantálni kell majd azt, hogy ezek a területek radikálva legyenek. Nem csak a vizes területekről van szó, egyébként az erdőkről is van szó természetesen, és hogyha belegondolunk, az erdeink a hagyományos, jó állapotban lévő, gazdag biodiverzitás jelentő elegyes erdőink száma egyre csökken, egyre több az úgynevezett faültetvény, a nemes nyárasok, az akácok, amelyek tulajdonképpen a talaj összetételét is rombolják, és hát nyilván, hogyha megnézünk egy akácerdőt, vagy egy nemes nyári erdőt, akkor azt látjuk, hogy se hajnövényzet, se madárvilág nincs, vagy legalábbis nagyon korlátozott, és hát ezeket is helyre kell mindenféleképpen állítani. A városokban is lehet venni a zöld tereteket, vízes élőhelyeket, esőkerteket alakíthatunk ki, fasorokat, erdőket telepítünk, vadvirágos parkokat. Tehát egy alapjába véve nagyon-nagyon-nagyon fontos. Olyan dologhoz csatlakoztunk most, ami az unokáinknak a jólétét szolgálja, ami alapjában nagyon-nagyon pozitív lesz, hogyha ezt meg tudjuk valósítani. Természetesen ehhez azért nagyon kell egy aktív közreműködés és a célértéket betartandó módon az összes pályázati forrást ehhez igazítani, hogy ezeknek a nagyon értékes területeknek a helyreállítása elkezdődjön, és egyébként nagyon gyorsan vannak eredmények. Tehát az a jó, hogyha döntünk vízvisszatartásról kis tájléptékben, akkor ezt nagyon gyorsan el lehet érni. És egyébként érdemes is kipróbálni, hisz az a gazdálkodó, aki tiltakozik ellene, nagyon-nagyon gyorsan belátja, hogy ez neki jó. Nyilván itt a folyóknak a helyreállítása is fontos, tehát nem vízlépcsőt kell például építeni, ami nagyon-nagyon romboló hatású, hanem vissza lehet állítani a foggazdálkodást, meg lehet próbálni ismét a régebben betervezett nagyobb víztározóknak a létesítését. Tehát, hogy alapjában véve nagyon-nagyon jó dolgok lesznek, hogyha megértik az emberek, hogy ez a mi közös érdekünk, és a mi saját jövőnk, hogy ez jó működjön.
Azon abszolút nem lepődtem meg, és nem csodálkozom, hogy a vegyszergyártók azok nagyon-nagyon lobbiztak ezen a törvény ellen.
Nyilván, mivel ezek elsősorban mezőgazdasági agrárcégek, vegyszergyártó cégek lobbiztak ez ellen, a műtrágyát, a rovarírtószereket, a gyomírtókat elállító vállalatoknak, egy óriási profitkiesés lett volna ez, hisz vegyszermentesebb, ökológiai szempontból fenntartható gazdálkodás volt a fő cél. Egyébként ez már nem volt benne abba a tervbe, mert elérték a folyamatos lobbizásra, hogy ez olyan mértékben nem lett volna benne, de az az igazság, hogy a nyugat-európai gazdák, földtulajdonosok is megértek ettől, hisz volt egy elég arrogáns politikai propaganda az ő körükbe, hogy bizony úgy értelmezték a gazdálkodók, hogy bizonyos esetekben elvetik tőlük a földet, például, egyébként ez nem is volt szó a rendeletben erről, hát úgy értelmezték, vagy például ő arról volt szó, hogy szántókat ősgyetté kellene visszalakítani, vagy a gazdaságokat tulajdonképpen felszántani és vadvilágmagokkal bevetni, és ettől nyilván attól féltek, hogy egzisztenciális problémákkal fognak küzdködni, hogyha ez bejön. Ez nyilván szó sem volt, ez egy álhír volt, és nagyon jó beletett azonosítani ezek az álhírek mögött álló gazdasági érdekeket, de hát végül is nem szerepelt, mondom azt, hogy az élővilág védelme érdekében a káros növényvédőszerek használatát 2030-ig a felére kellett volna csökkenteni, ezt azért kivették már belőle, és még így is pánikba voltak a németországi vagy a francia gazdálkodók, hogy mi lesz velük. De természetesen ezek nincsenek benne, el van fogadva a dolog, és most kezdődhet az érdemi munka, ami bizonyos országokban szerint egyértelmű, hogy ráfordulnak és csinálják. Mi nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy Magyarország milyen forrásokat bocsájt ennek a rendelkezésére. De elmúlt néhány évben nagyon jellemző, hogy a természetvédelmét szolgáló nemzetparti igazgatóságok forrás hiányosak alul vannak számolva költségvetésileg, és a nyilván nekik lenne fő szerep abban, hogy ezt megvalósítsák.
Magyarországon egyébként a víz megtartás lenne a legfontosabb?
Alapjában véve igen, a csatornahálózatnak az észszerűsítése, a víznek a megtartása, nem ez az őrült levezetés kellene igazából, és nem öntöző csatornákat kellene óriási pénzekért létesíteni, hanem a meglévő csatornahálózatot kellene racionalizálni. Tehát erre kisebb műtárgyakat építeni, vízes csatornákat betemetni, és egy olyan jó vízkormányzási rendszert, egy ökológiai célú vízkormányzási rendszert kialakítani, ami jó a természetvédelemnek, jó az agrárgazdálkodóknak, jó a vadgazdálkodóknak, és úgy általában jó a társadalomnak. Hisz ha megvalósul tájléptéki szinten a vízvisszatartás, tehát víz van a tájban, az életet jelenti, és ez például a klimatikus célokat is jobban el tudja érni, és alapjában érve, hogyha sok vizet tartunk vissza, akkor az időjárás szélsőséget is lehet csökkenteni már akár rövid távon is. Tehát olyan dologért harcolunk, ami teljesen logikus, és mindenki számára belátható, hogy neki ez nem jelenthet problémát, nem jelenthet anyagi visszalépést igazából. Ehhez képest azt látjuk, hogy a félsivatagos homokhátságban, itt Csongrád megyében, vagy Bács-Kiskun megyében a gazdálkodók is kínlódnak, nem tudnak termelni, nem tudnak adaptálódni a klímaváltozáshoz, és nem is a nagyon régóta ez már teljesen egyértelmű, és nem hinni kell benne, hanem nyilván látjuk, hogy ez hatással van ránk, de nagyon sokáig ezt nyilván elengedték a fülük mögött az emberek, egy ilyen ijesztgetés volt, aminek nincs alapja, de most már látjuk, érezzük a klímaváltozás hatásait, és az alapjában meg lehetne ezt oldani. De hát most nézzük meg itt a homokhátságon is, nagyon sok esetben a gazdálkodók nem váltanak, próbálják azt megtermelni, amit 10-20 évvel ezelőtt meg lehetett termelni. Lásd például a burgonya, ami nagyon vízigényes, és olyan meleg már a klíma itt a Dél-Alföldön, ami nagyon-nagyon határeset, hogy ezt a termén például gazdaságosan meg lehessen termelni. Vagy itt van a nagyon vízigényes kukorica, ami hát nagyon sok esetben nem sikerül, mert annyira szélsőséges a szájos az éghajlatunk. És az ember mindig arról volt híres a mi fajunk, hogy nagyon jól tud adaptálódni, és én most azt látom, hogy valahogy ez most így megakadt legalábbis. Nem igazából sikerül a logikus dolgot megtennünk, ami nagyon-nagyon kézenfekvő, hisz a Kárpát-medencébe meg lehetne tartani a vizet, és teljesen más lenne a mi agrárgazdálkodásunk, a természetvédelmünk, akár az ökoturizmusunk, tehát hogy nagyon-nagyon sok kecsegtető lehetőség van abban, hogyha megtesszük, hogy ezeket az élőhelyeket helyreállítjuk. És nyilván ez az erdőkre is vonatkozik, mert hogyha valaki sétált már akács erdőbe, vagy nemesnyár erdőbe, és utána beért egy elegyes, jó használatú, holtfákkal tarkított erdőbe, akkor lehet látni, lehet érezni, lehet hallani, hogy teljesen más ott a biodiverzitás. Tele van madárral, énekel 8-10 madárfaj, és van aljnövényzet, és egyszerűen nem értem, vagy nagyon kevesen értjük, hogy ezt miért nem lehet megvédni, mert ez nem is egy óriási áldozat, hisz nagyon könnyen jönnek az eredmények.
Vannak egyébként még olyan élőhelyek, amelyek nincsenek feltérképezve?
Olyan szempontból föl vannak nyilván, ismerjük ezeket a különböző élőhelytípusokat, de az is tény, hogy bizonyos élőhely típusokról nagyon-nagyon pontos a modernkor igényeinek megfelelő módon elkészített télkészfedvényei például nem biztos, hogy a teljesség igényével léteznek, tehát alapkutatásoknak is nagyon sok szerepe lenne ebbe, hogy tényleg jól lássuk ezeket az élőhelyeket, hisz már nagyon rég történt országos és teljesen átfogó természetvédelmi jellegű élőhelytérképezés Magyarországon.
Akkor az elkövetkezendőkben most ugye az a legfontosabb majd, hogy egyrészt milyen hazai jogszabályokat módosítanak, meg hogy milyen pályázati forrásokat nyitnak meg.
Hát igen, és ez persze fölvet gondokat, hisz nagyon sok olyan pályázati forrás pillanatnyilag zárva van előttünk az ismert jogállamisággal kapcsolatos problémák miatt, amelyeket föl lehetne használni erre. Most pillanatilag nagyon sok szervezetünk ki van zárva egyébként a közvetlen irányítású uniós forrásokból, ilyen például a híres LIFE alap, ami természetvédelmi célú, meg környezetvédelmi célú, illetve főleg a kutatási dolgok, amit itt nagyon-nagyon fontos, a kutatási pályázatokból is, ezek a Horizon Europe elnevezésű pályázatokból is ki van zárva Magyarország, de konkrétan például a LIFE pályázatban egy egész szakasz foglalkozik a magyarországi egyetemekkel, hogy miért nem szabad olyan egyetemekkel szerződést kötnie konzorciumnak, amelyek alapítványi rendszerben működnek. Tehát konkrétan nevesítve vagyunk, hogy miből vagyunk kizárva, ami nagyon kellemetlen. és nyilván ezek a természetvédelmi, a környezetvédelmi pályázatok lennének nagyon alkalmasak arra, hogy ezeket a bizonyos kötelezettségeket, a természet helyreállítása, azokból fedezzük. Tehát most nyilván van egy ilyen jellegű financiális probléma is, hogy ezeket mi egyrészt hogy csináljuk, másrészt meg miből fogjuk megcsinálni. Szerintem egy óriási kihívás előtt áll a magyar kormány, és erősen remélem, hogy elkezdünk nagy ütembe lépkedni afelé, ami az egész életünket, és leginkább a gyermekeink és unokáink életét pozitív irányba tudja befolyásolni.
Igen, és az is nagyon nagy baj, hogy a szakma megosztott. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy Magyarországon nagyon jók a törvények, azok a jogszabályok, rendeletek, amelyek hatályban vannak, azok jók, Magyarország élen jár ezen a területen. Ugyanakkor meg azok, akik nap mint nap járják a területeket, és tapasztalják a saját bőrükön mindazt, ami jelenleg van az országban, és amit egyébként a klímaváltozás okoz, és amit maga az ember okoz, azok azt mondják, hogy szó sincs erről, tehát nagyon sok minden nincsen rendben.
Hát így van, természetesen. Tehát az, hogy papíron rendben vagyunk, tehát az tény, hogy ha megnézzük Magyarország területét, illetve Magyarország területéhez képest azt a Natura 2000 hálózatnak a területét, amelyet már a 2004-es belépésünk előfeltételeként volt megfogalmazva és teljesítve, akkor valóban papíron nagyon jól állunk. Hogyha megnézzük a Natura 2000 területeinknek az állapotát, épp például kiemelném a panonszikes gyepek és mocsarakat, ami egy kifejezetten prioritás terület, méghozzá azért, mert tulajdonképpen az élőhely típus, ami tényleg a gyep, a puszta, illetve a szikes tavaknak az összességét jelenti a speciális növényzetével, a speciális madárvilágával, egész Európa Unióban tulajdonképpen a 93%-a nálunk található. Ez egy nagyon speciális kárpát-medencei élőhely típus, természetesen jutott azért a környező országokba is, mint Ausztria, Szlovákia, Románia vagy akár Szerbia, de azért tudni kell, hogy ez a speciális élőhely, ez leginkább nálunk található meg, tőlünk legközelebb ilyen nagyon speciális flórával és faunával jellemezhető élőhely típus Kazahsztánban található. Ez a szikes tavak ilyenek. Országjelentéseket kell készíteni 7 évenként, most is esedékes épp egy Magyarország természeti állapotáról szóló országjelentésnek a elkészítése és majd leadása, és ha itt megnézzük, pont ezt a panonszikes gyepeket és mocsarakat, egy olyan érdekes dolog, hogy összességében ezeknek az állapota jó, de ezek száraz gyepek, hogyha megnézzük azt, hogy ez az élőhely típus miből áll, és ez igaz is, gyakorlatilag ezek a szikes gyepek viszonylag jó állapotban vannak, nagyon sok esetben legeltetve vannak, teretkezelés van, de ebben az élőhely kategóriában vannak a szikes tavak is. És hogyha ezen belül megnézzük a szikes tavak állapotát, az csapnivaló, nagyon sok kiszárad, nagyon gyakran már áprilisban nincs a szikes tóból sem, igazából degradálódva vannak, hogyha van is valamennyi víz, nincsenek kezelve, de összességében nézzük ezt az életikust, akkor tényleg százalékos alapon azt mondhatjuk, hogy összességében jók, és nem lehet külön értékelni a szikes tavakat, ami egy óriási kuriózum, nagyon speciális növényvilággal és madárvilággal, és a szikes tavaknak az állapotot csapnivaló, hisz száradnak ki. De papíron jónak tűnik, kedvező besorolást tudunk neki adni, ami nyilván játék a számokkal, és több ilyen élőhely típus van, ami bizony papíron egész jól néz ki a dolog, le tudunk adni egy olyan jelentést, ami bizony valid, de ezen belül természetvédelmi szakemberek nagyon jól látják, hogy óriási problémák vannak, nagyon sok faj kezd eltűnni. Itt most megint a veszőparipámat elővenném, ami nem paripa, hanem egy madárfaj, a nagygoda, amely 30 évvel ezelőtt több mint 2000 pár költött Magyarországon, most nincs 70 pár, és ebből a 70 pár, hogyha még le is költ, és elked a költés a tojásrakásig, mire kirepülne a madár, addigra a 70 párból kirepül 8-10 fióka. Tehát magyarul egy zsugorodó, halálspirálval lévő madárállományról van szó, és több ilyen faj van, amely annyira megfogyott a szikes tavak és a mocsaraknak a kiszáradása miatt, ami már tulajdonképpen ilyen végköteli állapot Magyarországon, és azért hozzáteszem, hogy ezek a fajok, amelyeknek a száma ennyire közelít a nulla felé Magyarországon. Egyrészt az abszolút értelembe vett költő állomány, illetve a sikeres költési hányadba eső madaraknak a száma alapján az egész Európa Unióban, az egész Európában, sőt, sokszor az egész világon csökken, hisz a klímaváltozás extrém szélsőségeket okoz, és bizony az ilyen területek, amelyek nagyon gyorsan kiszáradhatnak egy hónapos vagy két hónapos asszály meg egy nagyon meleg tél hatására, azok kifejezetten bajban vannak. Tehát, hogy ezeket a számokat érdemes lenne megnézni, és egy átlag ember lehet, hogy azt gondolja, hogy nekünk kell egy akkumulátorgyáról el lehet menni dolgozni, kell ilyen gyár, olyan gyár, kellnek a óriási egybefüggő agrártáblák, mert akkor mit teszünk, hogy ezek nincsenek. Tehát nyilván ez demagógia, ezzel lehet ijesztgetni az embereket, de hogyha jobban belegondolunk, hogyha ennyire ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, hogyha ennyire egyoldalú agrárgazdálkodást folytatunk, akkor ez nagyon-nagyon könnyen összeesett, és a végén tényleg táplálékhiány alakul ki, vízhiány alakul ki, és ez olyan társadalmi, olyan össztársadalmi változásokat indít az ismert politikusok alapján, ami akár társadalomnak az összeomlását is vizionálhatja, és ezt néhány évtizeden belül is elérhetjük. Tehát, hogy óriási kockázatban élünk most, tényleg ezek a politikusok megvannak, van egy migrációs válság, ami a klímaváltozás következménye, hisz olyan hőfokok vannak például a Közel-Keleten, és egyre inkább emelkedik az átlaghőmérséklet, ami nagyon jó feltételezi azt, hogy különböző modellek alapján az északi teletekre hát bizony emberek fognak beáramlani, méghozzá milliárdos nagyságrendben. És hogyha azt megnézzük a klímaváltozás hatását, illetve ennek az embertömegnek az igényeit, mind víz, mind táplálék vonatkozásával, akkor bizony azt látjuk, hogy itt nem lesz elég sem vízből, sem táplálékból, és mindez 30-40 éven belül. Tehát nem véletlen, hogy ezeket a hatásokat meg kell próbálni ellensúlyozni, tevőlegesen föl kell lépni, hogy ezek a tragikus szenáriók ne következzenek be, és nagy kérdés, hogy ezzel mi most elkéstünk, vagy nem késtünk el. És az itt az, hogy a mostani döntéshozók, akik jogszabályokat alkotnak, azok nagyon könnyen lehet, hogy már nem látják ezt, de a gyerekeik és az unokáik igen, és ez világosan modellezhető folyamat. Tehát ezért is fontos ez a természetkárítási törvény, hogy harmóniába kell élni a természettel, és bizony azzal, hogy helyreállítjuk ezeket a természeti környezeteket, ez nem csak a úgymond idézőjelben sötét-zöld, természetszerető embereknek jó, hanem alapjába véve mindenkinek, az is, aki itt akar biztonságba megfelelő mennyiségű ivóvízzel és táplálékkal ellátva élni.
Hogyha az Uniót nézzük, akkor van olyan ország, hogyha a természet helyreállítását nézzük, akkor élen jár? Tehát ahonnan jó gyakorlatot, jó példát vehetünk át, akár a víz megtartás terén?
Alapjában véve vannak olyan országok, amelyek megtesznek mindent szerintem, talán lényegesen többet, mint mi, de az is hozzátartozik, hogy ezek a nyugat-európai országok már sokszor túl vannak azon, amivel mi most szembesültünk a közös agrárpolitika által okozott biodiverzitás csökkenés. Tehát azok a folyamatok, amelyeket mi most érzékelünk, például a mindennapi madarink, az agrárkörnyezet gazdálkodási rendszerekhez kötődő madarak, mint a pacsirtafélék például, a cigánycsuk, a sárga billegetek, nagyon jó indikátorok egyébként, mert érzékenyek, ezek mindig mezőgazdasághoz kötődtek. Gyakorlatilag hazánkban viszonylag később kezdődött, mondjuk Franciaország vagy Angliába, az a folyamat, ami a túlnyomó gépesítéssel, a műtrágyázással, a rovarirtószerekkel történő nagyon hatékony gazdálkodás jelentette. Nagyon sok vadászfajt elvesztettek igazából, azt próbálják helyreállítani, de az már viszonylag nehéz. Mi most vagyunk abban, hogy itt még van mit védeni, és itt meg lehetne még állítani ezeket a folyamatokat, tehát ez úgy nem sikerül. Nyilván például Németországban nagyon sok jó példát látunk vízvisszatartásra, de nyilván ott mások is a csapadék viszonyok. Itt be kell látnunk azt, hogy itt például itt az Alföldön szélsőségesek a csapadék viszonyok, tehát például idén is dunántúli kollégák panaszkodnak arra, hogy túl sok az eső, tehát hogy itt is már az átlagot meghaladták, de ha megnézzük egy asszálytérképet, és megnézzük az ország keleti részét, akkor azt látjuk, hogy itt piros tik az óriási asszály van, és hát itt bizony lenne mit tenni vízvisszatartással. Természetesen vannak országok, amelyek mindennek tesznek, Skandináviában például jó környezetgazdálkodást végeznek, kifejezetten vigyáznak a természetre, és hát nyilván ő megpróbálják mindezt Németországba is, de hogyha elnézünk délre, vagy hát megnézzük akár a szűk kis ortánkat, akkor bizony azt látjuk, hogy itt azért még kihívásokkal küzdünk. Valahogy nehezebben megy át ez a környezettudatos élet. És nyilván ebben nagyon nagy szerepe lenne a kutatóknak, hogy jól kommunikálják a tudományt. Mert én azt látom, és ezt megmutatta a 3 évvel ezelőtti COVID-válság, hogy a tudósok, a kutatók elveszítették a hitelüket, és az, hogy egy vírushelyzet kapcsán az emberek jobban odafordultak a nem tudomány felé, nagyon-nagyon sok tudományterületen tetten érhető, és sajnos itt is a természetvédelemben és a környezetvédelemben is ez tetten érhető, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy jó tudomány kommunikációt megvalósítsunk, érthető módon tálaljuk az eredményeket, és bizonyítsuk azokat példák alapján, hogy ezt így kell csinálni, és hogyha így csinál, de neked is jobb lesz, pedig te nem csinálsz más, csak kukoricát termesz egy természetként telet mellett. És hogyha ott víz lesz, és föltöltödik a tó, akkor bizony a te kukoricád is jobb lesz, és kevesebb beavatkozás kell hozzá, és kisebb költséggel fogod megtermelni a profitodat. Tehát ez nagyon nehéz belátni, és sajnos az emberek tényleg elfordultak valamiatt a tudománytól. Nyilván ez oktatás, és nyilván az alapokra kell visszamenni. Tehát nagyon valószínűsíthető, hogy teljesen igaza van azoknak a társadalomkutatóknak, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag az oktatás, az egészségügy nagyon-nagyon sok mindent megalapoz. És itt az oktatásról van szó, mert be kell, hogy lássák az emberek, hogy veszélybe van az a világ, amiben élünk, és nem fog tudni az emberiség mindent megoldani, főleg nem ilyen gyorsan, egy ilyen fölgyorsuló ökológiai katasztrófa idején, ami felé haladunk, és hát bizony, egyébként az ökológusok lesznek talán 20-30 év múlva a legfontosabb kutatási ágazatoknak a képviselői, mert ott már pusztán a túlélésünkről lesz szó.